megszólhat. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5 óra múlt 6 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Július 7-e kedvan, ma az Apollóniákat köszönhetjük. Most jön néhány téma az elkövetkező szűk fél órából. Az aszály ellenére is stabilnak tűnik a Neszmély melletti gombás pusztai űrge állomány. Nem olyan régen mérték fel az érintett területet, és a számok bíztatóak.
Amikor elkezdtük 2010-ben ezt a munkát, ahogy említettem, 183 állatot hoztunk, plusz mellette volt nagyjából ez az 50 állat, de most már olyan 5000-5500 között van az aktív lyukaknak a száma, nagyjából 3-4-jel kell osztani, és abból megkapjuk, hogy mennyi az öreg állat.
Gyönyörű lilaszínben pompáznak a levendula földek országszerte. Sok helyen, így Sopron térségében is ezekben a napokban kezdődik a betakarítás.
A betakarítás az úgy zajlik, hogy hát 6-an vagy 7-en szoktuk csinálni. Két pár betesz egy ilyen hordágyat a sorok közé, és két kaszával, ilyen magassági ágvágóval kaszáljuk rá erre a hordágyra, és hordjuk fel a teherautóra. Amikor megtelt, akkor pedig visszük a lepárlóba, bérpárlásba.
Részletek 17:30 előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban, Gyarmati Péter. Esztergomtól 9 kilométerre fekszik Kesztölc, a Komárom-Esztergom vármegyei település első okleveles említése 1075-ből való. A falu egyetlen templomát mai formájában a 18. század végén építették fel. Most jön a hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Egyetlen templomunkban vagyunk, de megelőzte ezt az épületet egy korábbi középkorban épült épület a falu másik oldalán, Magosin.
Kesztölc mai temploma a falu túloldalán álló középkori templom romjaiból és köveiből épült fel a 18. század végén. 1800 novemberében szentelték fel a település védőszentje Szent Kelemen tiszteletére. Radovics István néhelytörténész.
Szent Kelemen pápa volt. Az oltárképünk a pápa életének egy mozzanatát dolgozza fel.
A festmény egy drámai, ókori pillanatot örökít meg, a császár által száműzött szentet, aki a Krím-félsziget márványbányáiban végzett kényszermunkát.
Szent Kelement a katolikus elvei miatt Trajánus császár üldözte, és száműzetésbe küldték a Krímbe. És Krímbe dolgoztak többi fogolytársával együtt egy márványbányában, és nem volt ivóvíz a környéken, és kérték a pápát, hogy imádkozzon Istenhez, és könyörögjön a vízért.
A legenda szerint megjelent egy bárány, amely megmutatta a rejtett forrást.
És Szent Kelemen belevágta csákjáját a megmutatott helyre, és megnyílt a forrás. És így megmenekültek a szomjhaláltól.
A csodás forrásért azonban a császár bosszút állt. Kelement egy csónakhoz kötözték, és a tengerbe vetették, ahol vértanú halált halt. Testét angyalok óvták a hullámsírban, még végül Ciril és Metód apostolok rátaláltak, és Rómába szállították a szent földi maradványait. Ez a mély szellemi örökség Nyilasi Tibor festő és szobrászművészt is megérintette. Úgy alkotta meg a kesztölci templom oltárképét, hogy ez a múltat és a jövőt egyszerre hordozza.
Helyi festő szobrászművész készítette az oltárképet, és Közép-Európa egyik legnagyobb mozaik oltárképet, 3 méter széles és 4,5 méter magas.
Nyilasi Tibor a világ minden tájáról gyűjtött kövekből két olasz segítővel rakta ki a monumentális művet, amelyet a millennium évében adtak át.
És a millenniumkor 2000-ben sikerült befejezni, és abból az alkalomból adták át. Ezért ez a hármasság, hogy a kereszténység megalakulásának a 2000. évfordulójára, a magyar államalapítás 1000-re és a templom 200. évfordulójára történt meg a mozaik átadása.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég, Bécsben esik az eső, 19 fokot mértek, Grazban 18, Pozsonyban 21, Kassán 16 fok van, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron 18, Aradon 17, Újvidéken 20 fok van, Csíkszeredában derült az ég, ott 17 fokot mértek most hajnalban. Most pedig állatvédelmi sorozatunkkal folytatjuk műsorunkat. Nyárestéken különösen kellemes késő este sétálni, vagy éppen kutyát sétáltatni az utcákon. Ilyenkor gyakran látni ugráló, szimatoló nyesteket is. Az autósok nem örülnek nekik, hiszen sok történetet hallani, elrágott vezetékekről, megkarcolt karosszériákról. Benkő Andrea annak járt utána, hogy miért jönnek az autók közelébe a nyestek, és hogy vajon tényleg ők-e egyedül a fő bűnösök. Elsőként egy fiatalember mesélt arról, milyen módon próbálja meg távol tartani a nyesteket.
Egy családi házas övezetben lakunk, a nyest probléma nálunk sajnos általános. Estéként lehet is látni, ahogy rohangálnak, viszont a legfeltűnőbb az, hogy az autónak az ablakán egy csíkban a jobb oldalt mindig ugyanott, olyan, mintha lecsúsznának, tehát látszik a kis mancsuknak a nyoma, hogy végig szántja az üveget. A szomszédok próbálkoztak vizes üveggel, meg kutyaszőrrel, de én nem tudom, hogy ezek mennyire működnek. Mi is raktunk ki kutyaszőrt harisnyában oda a motorháztetőhöz, de ugyanúgy tele volt nyesnyomokkal reggelre az autó. Az interneten olvastuk, hogy elszokták rágni a vezetéket, meg sokszor hallottunk ilyen történeteket, de szerencsére mi nem találkoztunk még ilyen esettel.
De vajon tényleg miért szeret annyira autók közelében lenni ez a kis ragadozó? Tóth Szabina egzotikus szakállatorvost, a vadállatok mentésére specializálódott Taksonyi Tüskevár Bad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány egyik létrehozóját kérdeztem erről.
Egyrészt a fiatal nyestek nagyon-nagyon játékos állatok, és amikor még együtt van a család, a testvérek, akkor ők mindenhol játszanak, ahol csak lehetőség nyílik erre, és egy autónak a motortere az egy tök jó bujócskázási lehetőség. Tehát arra is használják, a szélvédő meg egy nagyon jó csúszda, hogyha belegondolunk, tehát felmegy a kocsi tetejére, és akkor onnan szépen csúszdázik lefelé, és ezzel remekül el tudják szórakoztatni magukat meg egymást. Is. Az én autómat eddig még megkímélték, szerencsére pedig a környékünkön élnek nyestek, de van olyan ismerősöm, aki nevelt kisnyestet, elengedte, ott maradt a környéken a nyest, és megrágta az autóban a turbónak a kábeljét, tehát hogy ez azért előfordul. Nekem egy telefontöltő kábelt nagyjából 2 perc alatt 1 centis darabkákra rágott szét egy kézzel nevelt nyestem, úgyhogy erre azért képesek, alkalmasak. Viszont én azt gondolom, hogy az esetek minimum 50%-ában valójában nem nyest az elkövető, hanem például patkány, egér vagy egyéb rágcsáló. Csak valahogy a köztudatban annyira nyest terjedt el, hogy mindenféle ilyen autó motorterében látható rágásnyomot ráfognak a nyestre, de azért nem mindegyikben ő aludas.
Vannak különböző praktikák. Üveget leraknak vízzel, valami fény, ha ráesik, akkor elzavarja a nyesteket, ez így van?
Nem nagyon működnek ezek a praktikák, ami működhet, de nyilván az nem szabad térben, itt most inkább a padlásra gondolok, mert ugye ez is probléma szokott lenni, hogy padlástérbe költöznek be, illetve szintén ugye a fiatalok ott születnek meg, és amíg nem hagyják el a padlásteret, játszótérnek tekintik azt. Ott az ultrahangos riasztók jól működnek, hogyha azt tényleg úgy helyezzük le, ahogyan azt benne van a használati utasításban. Kültéren, hogyha az autónkat szeretnénk megvédeni, akkor ami jobban működhet, az inkább például egy reflektor, ami random időkben felkapcsol, mert azt azért nem szeretik, hogyha egy ilyen váratlan intenzív fény éri őket, de mivel nagyon intelligens állatok, ezért mondjuk 5-ször megijedt tőle, és a 6. alkalommal nem fogja már érdekelni a felvillanó fény. Hát így távol tartani nehéz, hogyha utcán parkolunk, akkor még nehezebb, mert mondjuk, hogyha a kertben vagyunk, akkor ugye a kutya, amennyiben ő kint van a kertben, az azért rendet tud tartani a portán, és a kutyától a nyestek is tartanak.
Aztán az ötletet is hallottam, hogy hogy valaki egy kis nejlon zokniba rakott kutyaszőrt, és azt rakta be a motorháztető alá. Ez vajon segíthet-e?
Én azt gondolnám, hogy nem. Ennél sokkal intelligensebb állatokról beszélünk, ugyan nagyon kifinomult a szaglásuk, és ugye itt arra alapoznak, hogy a kutya szagot érzése miatt elmenekül, de ő pillanatok alatt fel fogja mérni azt, hogy ténylegesen van-e ott kutya vagy sem.
Most csak a negatív hatásait beszéltük meg annak, hogyha esetleg a közelünkben nyest van, de mi a pozitívumat?
Arról nem szabad megfeledkezni, hogy mivel táplálkozik. Ők ugye esznek mindenféle tehát gyümölcsöket is fogyasztanak, tojást, de emellett kis rágcsálókat is, pockokat, egereket, patkányokat, tehát a rágcsálóirtásban nagyon-nagyon komoly szerepük van, vagy rágcsálógyérítésben, tehát abban, hogy ne szaporodjanak túl a kártevő rágcsálók, erről azért nem szabad megfeledkezni.
Az aszály ellenére is stabilnak tűnik a Neszmély melletti gombáspusztai űrge állomány. A fokozottan védett faj képviselőit nagy gond alóvják, hiszen Komárom-Esztergom vármegyében ott él a legjelentősebb populáció. A terület felmérése és teljes bejárása 5 napi munka volt. A természetvédőknek és a számok biztatóak. Dressler Anna összeállítása.
Hónapról hónapra nagy várakozással fogadják a természetvédelmi szervezetek azokat az adatokat, amiket a különböző fajok védelmében és megfigyelésében kiemelten fontos monitoring eredmények hoznak. Tata környékén nem csak a híres öreg tavi vadlut populáció számait várják a természetszeretők, a madarak mellett más fajok is nagy népszerűségnek örvendenek, így az űrgék. A Neszméhez közeli gombáspusztai űrgeállomány története egy 2010-es telepítéssel kapott nagyobb figyelmet, azóta a Dunai-Poly Nemzeti Park és a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület rendszeresen beszámol az állomány helyzetéről. Így nyilatkozott korábban Csonka Péter, a Dunai-Poly Nemzeti Park tájegységvezetője.
Nagyon kevés állat volt jelen. Sajnos 2010-ben már tudtuk, hogy ez az élőhely kulcsfontosságú a faj megmaradása szempontjából. Maga az űrge most már hazánkban fokozottan védett természeti érték. 90-es évek elején kezdtünk el Komárom-Esztergom vármegyében foglalkozni ezzel az állattal. Az a 37 élőhely volt, ahol jelen volt a 90-es években az űrge, ez annyira lemorzsolódott, hogy már csak mindössze 5 területen volt jelen. Elvégeztük az állatoknak a betelepítését a meglévő nagyjából 30-40 öreg állat mellé, és most így 2026-ban kijelentető, hogy szinte ez az egyetlen olyan élőhely Komárom-Esztergom vármegye területén, ahol 100%-osan biztosított az a természetvédelmi kezelői munka, ami az állatoknak a megőrzését biztosítja. Úgy szervezzük a területnek a hasznosítását, kezelését, hogy az az űrgének a legoptimálisabb legyen. Juhok és kecskék legelik a területet, egy igazi bioállat, nem nagyon szereti a különböző vegyszereknek a besodródását, emellett alapvetően azért lehet azt mondani, hogy növényevő, de rovarokat is fogyaszt. Alkalomszerűen kulcsfontosságú a ragadozó madaraknak a táplálkozásában. 2 fokozottan védett ragadozó madarunk számára abszolút kulcsfontosság, ezt lehet is látni a megfigyeléseknél, a kerecsensólyom és a parlagisacs, de a közelben élő egerészőjvek, vörösvércsék, héják, főleg a héja az nagyon kedvelten vadászik erre az állatfajra.
Az extrém száraz, aszályos időjárás miatt az idei adatokból arra is következtetnek, hogyan érintették a megváltozott körülmények a populációt. Az élőhelykezelések és a legeltetés jó irányt mutat, pontosan 5218 aktív üreget mértek fel, ami hasonló a 2022-es és 2023-as adatokhoz, és magasabb a tavainál is.
Igen, ezen a 100 hektáros gyepen ez egy elég komoly meló. Egy felmérő folyosó hálózatot hoztunk létre térinformatikai szoftverben, rendszerben, és PDA-val végezzük a területen való mozgást. Ebben a felmérési folyosóban cikázva haladunk, és GPS-szel rögzítjük az összes aktív üreget. A darabszám az, hála Istennek, azt mutatja, hogy az állatok vagy stabilak, vagy egy kicsit erősödnek a területen. Tehát amikor elkezdtük 2010-ben ezt a munkát, ahogy említettem, 183 állatot hoztunk, plusz mellette volt nagyjából az az 50 állat, tehát nagyjából 250 állat volt, de most már olyan 5000-5500 között van az aktív lyukaknak a száma, nagyjából 3-4-jel kell osztani, és abból megkapjuk, hogy mennyi az öreg állat. És aztán augusztusban már a fiatalokat és az öregeket is látjuk a területen mozog.
Az űrgelesre vágyók számára gombáspuszta kiváló kirándulási célpont, könnyűszerrel bejárható, az állatok szokásairól és az itt folyó törekvésekről tájékoztató táblákat is elhelyeztek.
csimpánzt minden háztartásba. Bár első hallásra meghökkentő a mondat, de megvalósítható. Igaz, a csimpánz csak képletesen kerülhet be bárhová, ugyanis a hazai Jane Goodall intézeten keresztül örökbe lehet fogadni. A lényeg az, hogy az örökbefogadók támogatják az afrikai csimpánzmentést, ami Jane Goodall életében talán a legfontosabb ügy volt. Az egyik Pest megyei iskola sok szállal kötődik a tudós nevét viselő intézményhez. Sorozatunk újabb epizódja következik, a riporter Picsák Eszter.
Jane Goodall nyomában.
1960-ban egy fiatal brit nő Afrika erdeibe merészkedett, hogy megvalósítsa gyermekkori álmát, azaz megfigyelhesse a vadállatokat, amint azok zavartalanul élik az életüket. Maga mögött hagyott mindent, ami számára megszokott volt, ezzel ablakot nyitott a világnak a legközelebbi élő rokonainkra. Én voltam az a nő. Célomként azt tűztem ki, hogy annyira közel kerüljek az állatok megismeréséhez, amennyire csak lehetséges.
És a csimpánzok megfigyelése, megmentése volt Jane Goodall nem titkoltan legfontosabb célja. Az ecseri Lucky Ilona iskola előtt a magyarországi Jane Goodall intézet ügyvezetőjét, főtitkárát, Kádár Andrást kérdeztem a csimpánz örökbefogadásról.
Nemzetközi programma van egy csimpánzben helyünkje a Jane Goodall intézeteknek. A kongói köztársaságban 150 árva csimpánz él, az orvadászat, orgazdaság, állatkereskedelem miatt kerülnek ide, és innen lehet nevelőszülők örökbe fogadni őket, és támogatni a munkáinkat, illetve a csimpánz menhely gondozóik, illetve hát a menhelyen van egy általános iskola az embereknek is, illetve egy embereknek kórház létrehozva, hogy a helyi közösséget segítsük.
Hogyan jut innen oda a segítség? Tehát hogyan kell azt elképzelni, hogy egy ecseri iskola örökbe fogadott egy kongói csimpánzt? Nyilván a találkozás nem túl egyszerű. Milyen módon tud segíteni az iskola az ottaniaknak?
Igen, ugye ritkán van osztálykirándulás Kongóba.
Erről még nem igen hallottam.
Ez egy névleges örökbefogadás. Van 8 csimpánz, aki ki van választva 150 árva csimpánzból a menhelyről, és róluk kapunk folyamatosan a globális központon keresztül képeket, videókat, kis történetet mindig, hogy abban a negyedévben mi történt a csimpánzzal, és akkor az örökbefogadó kiválaszthatja a honlapunkon, hogy melyik csimpánz szimpatikus a számára. Konkrétan egy Perin nevű csimpánz van kiválasztva az iskolában. Iskolába lehetett szavazni.
Nősténről van szó?
Igen. Néha amúgy a nevében nem könnyű kitalálni, és akkor így az iskola részére küldünk egy örökbefogadó joglevelet, vagy aki örökbefogadja, vagy ajándékba is lehet adni. Csimpánz minden háztartásba, minden tanintézménybe, vagy céghez lehet igazából igényelni. Lesz egy csimpánz munkatársa valakinek, vagy egy csimpánz osztálytársa, így persze csak virtuálisan.
Cukiságfaktor az ilyen állatoknál, mint a csimpánz, azért az elég magas. De le tudják ezt fordítani arra, itt ülünk egy tulajdonképpen forgalmas út mellett iskolában, le tudják ezt fordítani arra, hogy itt az előttünk levő virágágyás gondozása épp olyan fontos, mint az, hogy Kongóban jól legyenek a csimpánzok.
Itt is működik egyébként az iskolában ez a Roots and Shoots program, egy környezeti nevelési program, bárki ingyenesen csatlakozhat. Oktatási segédanyagot, háttéranyagot, előadást is biztosítunk hozzá. Itt a hátsó részen van egy olyan magaságyás kialakítva, ami használt padokból készült, és a gyerekek építették föl igazából ezt a magaságyást, meg ők kezelték a tanár segítségével, vezetésével. Zöldségeket, gyümölcsöket, eper ültetnek, és ezt fogyasztják így a szünetben, kóstolgatják, illetve felhasználják.
Megláttunk ugye két kis rovarhotelt is kitelepítve.
Igen, illetve itt, amiről itt beszéltünk, még itt a kőrakás beültetve virágokkal, ez pedig egy gyíknapozó, amit így a gyerekek neveznek el. Van a rovarhotel, gyíknapozó, ugyebár lepkebű virágokat ültetünk, ugye a rovaroknak szükségük van a táplálékra is, úgyhogy érdemes a rovarhotel mellé virágokat is ültetni, úgyhogy így megértik az összefüggéseket, illetve a biológiai sokféleséget is. A gyerekek még, ha így egy szóba, vagy két szóba biológiai sokféleség említjük nekik, úgy még nem értik, de ahogy elmagyarázzuk, megmutatjuk nekik, akkor könnyedén megértik az összefüggéseket.
Kedves hallgatóink, 5:30 lesz 5 perc múlva. Gyönyörű lila színben pompáznak a levendula földek országszerte. Ezekben a napokban kezdődött, illetve kezdődik a levendula szüret. A népszerű gyógynövény felhasználása sokrétű. Nem csak illatos csokorként vagy illatpárnába való töltelékként lehet hasznosítani. Készülhet belőle levendula olaj, levendula víz, méz, szörp, de sütemények alapanyagaként is kiváló. Rafai Emőke annak járt utána, hogy Sopron környékén hogyan dolgozzák fel a frissen betakarított növényt.
A virágzás végén járunk a levendulával itt Sopron és környékén, hamarosan a lepárlás következik, hogy mi minden készülhet belőle, illetve mire is jó a levendula, erről fogom Bolla Bencét kérdezni a következő percekben. Mit kell tudnunk a levenduláról, mikor van a virágzása, illetve mikor van a lepárlás?
Itt nálunk Sopronban, ebben az ültetvényben csak valódi levendula van, tehát az angusztifóriát termesszük mi, elsősorban illóolajat készítünk belőle, valamint a hidrolátumot használjuk még fel belőle. A hidrolátum sok mindenre jó. Igazából nagyon jó szúnyogriasztó, hogyha egy bepermetezi az ember a bőrét vele, nappírra is nagyon-nagyon kellemes hatása van, megnyugtatja a bőrt, amire még mi használjuk kisgyerekeknél, az esti fürdővízbe teszünk egy kis keveset, és így az illat így hamarabb megnyugtatja őket, és így könnyebben elalszanak ebben a melegben. Az olajat háztól is értékesítjük, kicsi üvegcsékben kipalackozva, de a nagyját azt felvásárló viszi el kozmetikai célokra. Amire én még használom ezt a levendula ültetvényt, hogy amikor a virágzás zajlik, többen megkeresnek fotósok bennünket, és akkor lejönnek családdal, párokban, kiskutyákkal, és akkor sorozatokat készítenek belőle, hogy be kell osztani szépen így az időrendet, hogy ne zavarják egymást a vendégek. Amit még hasznosítok belőle, hogy a levendulás végében van egy kis akácerdő, és így a nyárban az árnyék alatt nekem kint van fixen 15 kaptár méhém. Ezzel mézet termelünk rajta ezen az ültetvényen. Itt vagyunk a történelmi borvidék és a nemzeti parknak a mezgyéjén. Rengeteg féle tavaszi virág nő itt az erdőben és a réteken. Elég sok akácfa és ezüstfa is van a környéken. Eznek a virágzása nagyjából úgy szokott lezajlani, hogy amikor ennek vége van, a levendula akkor indul be. Én elszedem a levendula virágzásig az összes mézet, és a levendula virágzás végén még egyszer, és ez így nagyjából tisztább levendulás mézet tudunk pörgetni a szezon végén.
Mit kell tudnunk magáról az ültetvényről, milyen típusú levendula van itt, illetve mekkora hektáron művelitek?
Ez a kert maga majdnem 1 hektár, de az ültetvény egy olyan 7000 négyzetméteren van beültetve. Ez nagyjából egy olyan 10-11000 tő levendulát takar. Ez a valódi francia levendula, tehát ez az angusztifólia, az alapfajta. Elég jól bírja ezt a időjárást, és maga ez a hely itt, ahol be van ültetve, ez egy jó meszes, szellőző, könnyű talaj, ezt nagyon-nagyon-nagyon szereti.
Hogyan zajlik maga a betakarítás, és utána a lepárlás?
A betakarítás úgy zajlik, hogy amikor a virágzás lezajlott, akkor elkezd beérni benne az olaj. Tehát ahogy csökken a nektártartalom, úgy nő benne az illóolaj tartalom. Úgy is lehet ezt figyelni rajta, hogy az elején rengeteg beporzó van a növényeken, és hogy tűnnek el róla a kis zümmögök, utána kezd el érni benne az olaj, és hogyha eltűnnek róla a beporzók, akkor lehet tudni azt, hogy megérett az olaj benne. A betakarítás az úgy zajlik, hogy hát 6 vagy 7 szoktuk csinálni. 2 pár betesz egy ilyen hordágyat a sorok közé, és 2 kaszával ilyen magasság ágvágóval kaszáljuk rá erre a hordágyra, és hordjuk fel a teherautóra. Amikor megtelt, akkor pedig visszük a lepárlóba, bérpárlásba, mert akkora mennyiség van rajta, hogy a házi körülmények között lehetetlen lenne lepárolni.
Ekkora területen mennyi olajt sikerül kinyerni?
Ekkora területen éves szinten most már, úgyhogy beállt az ültetvény, ez a 9. nyara a telepítés óta, ez a 20-22 liter illóolaj, ami így általában összejön rajta.
Mávinfo. Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak, a vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik a reggeli közlekedés az országban. A Veresegyházi vonalon az éjjel véget ért a tegnap délután megsérült felső vezeték helyreállítása, azonban a tervezett karbantartás miatt továbbra is hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-éig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utas sokat többféle megállási rend szerint. Mélykút és Baja között pótlóbuszok közlekednek a Kispun interrégiók helyett szintén karbantartás miatt, a Baja-Kunfehértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. Részletekről a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen, 5:30, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt, így sok gazda vásárolni kénytelen. Most jönnek a hírek, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Hangsúlyozta, hogy az orosz és az ukrán elnök egyaránt véget akar vetni a konfliktusnak. Trump elnök egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs után. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Közben a Fidesz-KDNP bejelentette, hogy csütörtök estére az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett tüntetést szervez. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval való szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsítaná a közösségi közlekedést. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektár erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb hőhullám érkezésére figyelmeztetnek a mediterrán térségben. Itthon országszerte napos nyárias időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet délután általában 27 és 33, késő este 24 és 31 fok között alakul. És hogy milyen a reggeli időjárás az ország különböző területein, hallgassuk Gergács Anikótól.
Budapesten mérsékelt nyugati szél fúj, 21 fokot mértek. Győröt 20, Mosonmagyaróváron 19, Sopronban 23 fokot mutatnak a hőmérők. Szombathelyről nem érkezett adat. Pápán mérsékelt déli szél fúj, 20 fok van. Veszprémben gyenge nyugati szél fúj, 19 fokot mértek. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon 18, Zalaegerszegen 19, Keszthelyen és Nagykanizsán 18, Kaposváron 16 fok van. Siófokon mérsékelt délnyugati szél fúj, 21 fok van. A Balaton vize 23 fokos. Pécset gyenge nyugati szél fúj, 16 fokot mértek. Paksról nem érkezett adat. Baján 13, Kecskeméten 19, Egerben 17, Széchenyben 16, Miskolcon 21, Szolnokon 18, Karcagon 17, Debrecenben 16 fokot mértek. Nyíregyházán szintén 16 fok van. Záhonyból nem érkezett adat. Szegeden gyenge délnyugati szél fúj, 16 fokot mértek. Békéscsabán 18, Kékestetőn pedig 14 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 4 perccel. Néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Javában tart az aratás, az árpa betakarítása Békésben szinte befejeződött. A mennyiséggel és a minőséggel nincs baj, de a piaci árakkal gondok vannak.
Nem egy drága a növény az árpa. Most sokan spóroltak műtrágyával, növényvédőszerrel, és mondhatni, talán szerencséjük is volt. Kijött a 40-50 mázsa körüli jó minőségű termény, sajnos most ilyen 5300-5400 forint mázsája, ez abszolút bukta.
5:30 után jövünk a részletekkel. Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt, így sok gazda vásárolni kénytelen.
Itt Zalában még elegendő lesz a gazdálkodók számára. Többszöri megkeresések jönnek ugye keleti ország részből a gazdálkodóktól, állattartóktól. Én úgy gondolom, hogy tudnak értékesíteni négy Zalából is a keleti ország rész irányába, de inkább ennek talán annak tudható be, hogy csökkent az állatlétszám.
A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A növények fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a tápanyag utánpótlás megfelelő legyen, csak hogy nem mindegy mit és hogyan juttatunk a földbe. Vajon elegendő-e, ha kizárólag szerves trágyával pótoljuk a talajban a táperőt? És mit jelent az, hogy a növények fordítva működnek, mint az ember? Kérdések, amelyekre az elkövetkező percekben választ kapunk Bozsik gazda rovatában.
Amikor szedjük a vitamint, nem mindegy, hogy szerves vagy szervetlen kötésben van, de felhívta a figyelmet, hogy a növények pontosan fordítva működnek, mint az ember, tehát a növények azok szervetlenből készítenek szerves anyagot, tehát a tápanyag utánpótlás.
Nagyon-nagyon fontos dolog.
Dr. Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora.
Ugye a növények működéséhez, életbe maradásához, fejlődéséhez, ahhoz, hogy gyümölcsöt, illetve termést produkáljanak, szükségük van tápanyagokra. Ugye sokan úgy gondolják, hogy jó sok szerves trágyát kijuttatnak a területekre, és akkor ezzel minden megvan oldva. Hát sajnos nincsen megoldva. A túlzott szerves anyag kijuttatása már eleve problémát jelenthet, mert kialakul egy úgynevezett pentozán hatás nevezetű jelenség, ami abból következik, hogy a szerves anyagok lebontása során, ugye, amelyet a talajban különböző mikroszervezetek végeznek, nitrogént használnak föl, és a talajból kivonják még azt a kevés nitrogént is, ami van, és ezáltal a növényben egy nitrogénhiányos állapot jelenik meg. Na most a növények szerves anyagokat nem vesznek föl, nem szerves anyagokkal táplálkoznak, a növények szervetlen anyagokat vesznek föl, ezért nagyon fontos, hogy a szerves trágya érett szerves trágya legyen, ami tulajdonképpen az érés során egy mineralizáció következik be, tehát a szerves anyagok elkezdenek lebomlani, és azok a szervetlen anyagok jönnek létre, amelyeket aztán a növények a későbbibe fel tudnak venni. Így például ugye a nitrát, vagy kötésben lévő valamilyen nitrogénsó, a foszfor, a kálium, és sorolhatnám ezeket mind. Ezek mind úgy tudnak a növények számára tápanyagul szolgálni, hogyha hagytunk arra elegedő időt, és elősegítettük azoknak a szerves anyagoknak a lebomlását, amelyek trágyaként, tápanyag utánpótlásként szóba jönnek.
De akkor ugyanerre kell figyelnünk a komposztálás során is.
Így van. Tehát a komposztálás is nagyon fontos, hogy a szerves anyagok le tudjanak bomlani. Ugye két irányú lebomlás van. Egyrészt van ez a mineralizáció, amikor a szerves anyagokból szervetlen anyagok alakulnak ki. A másik nagyon fontos dolog, amit szintén többen nagyon rosszul tudnak, hogy a trágyára, meg a fekete színű talajokra azt mondják, hogy humusz. Hát a humusz nem az, az távol áll a trágyától, az egy rettenetesen bonyolult szerves anyag, amely a talaj élethez, illetve a talaj megfelelő szemcsés kialakításához rendkívül fontos dolog, és ezek a humusz molekulák tudják tulajdonképpen hosszú ideig tárolni, megkötni ezeket a szervetlen anyagokat, és aztán utána leadni a növények számára, hogy azok föl tudják őket venni.
Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket feltehetnek írásban, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A rendkívüli időjárási körülmények, mint a napokkal korábbi tikkasztó hőhullámok, komoly stressznek teszik ki a növényeket, ennek pedig több jele is van, például a lassuló növekedés és a levélhullás. Emellett pedig a napégés, a túlerős UV-sugárzás és a hőség szó szerint megperzselheti a leveleket. A növény legyengült immunrendszerrel sokkal könnyebben válik a kártevők, valamint a gombás betegségek áldozatává. De mit jelent a hőség a kertészetben? Erre kereste a választ Széchenyben Tarnóczy László.
Megdőlt az országos melegrekord, mégpedig Széchenyi vezeti ezt a sort 42 Celsius fokkal. Néhány nappal vagyunk ezen túl. Vizi Zoltán a kertészetével hogyan birkózott meg ezzel a hőséggel?
Nagyon nehezen, mint mindenki. 40 fokon túli hőmérsékletbe akár csak egy percet is kint kellett lenni. Ugye nekünk azt kell mondanom, hogy a kertészet az január 1-től december 31-ig 0-24 bezajlik, és mindenre oda kell figyelni. Hát nyilván, amit tudunk, azt megoldjuk úgy, dolgunk a szervezéssel, hogy amikor már meleg van, akkor maximum délig dolgozunk, de ebbe a hőségbe még addig sem dolgoztunk, reggel 6-tól 10-ig vagy 11-ig, úgy kell beosztani mindent, és hát ebbe az időszakban szinte kizárólag a locsolás volt, hogy reggelről a növényeket olyan állapotba tudjuk hozni, hogy itt napközben valamennyire bírják. Fólia alatt termesztünk nagyobb részt, a fóliáink le vannak árnyékolva, egy speciális festék van rajtuk, hófehér a fólia kívülről, és így visszaveri a napsugarat, tehát közvetlen ez a erős napsugárzás nem éri, de hát azért a 40 meg a 40-en túli hőmérséklet az mindenhol megmutatkozik.
És közben természetesen szellőztetnek is.
Természetesen hát minden oldal, ami csak létezik, nyitva van, tehát most azt lehet mondani, hogy csak a növények fölött van fólia, vagy esetleg vihartól, jégesőtől valami törvédje.
Nagyon sok települést virágosítottak már településeknek ebben a kánikulai időben. Mennyi figyelmük, erejük, lehetőségük van arra, hogy virágosítsanak?
Na, sajnos ez évről évre tendencia, hogy a települések vezetői, lakosai, nyilván mindenki szeretné, hogy a saját környezete, települése szép legyen, rendezett legyen, tiszta legyen, virágos legyen. Azonban azt is látni kell, hogy az elmúlt éveknek ez a nagyon aszályos időjárása sajnos itt bosszulja meg magát, hogy részben amiatt, hogy nem tudják úgy gondozni, ápolni a növényeket, mert esetleg nincs meg nekik az a kapacitás, nincs meg esetleg az a munkaerő, hogy a közmunkások is már sokkal kevesebben vannak, akik idáig ezeket a településeken általában elvégezték. Nyilván egy nagyobb településnél külön városgazdálkodási cégek vannak, akik azért jobban meg tudják ezt oldani, de itt igazából az öntözés az, ami kulcskérdés, és mindenhol ez jelenti a problémát, hogy hiába van a szép növény, hiába van az, hogy tavasszal időbe kiültetik, jön a forró nyár, és ilyenkor nem mutatnak úgy, a növények nem mutatnak olyan szépet, hogyha nincs meg az a megfelelő öntözés, és még egyszer mondom, ez a kulcskérdés, az öntözés az egészbe.
Most már mondhatjuk azt, hogy ön több évtizede foglalkozik virágkertészettel. Hogyan indult a vállalkozása, és hol tart most?
Hát igen, így belegondolva kimondani is sok, hogy 35 éve, 1991-ben érettségi után kezdtem el, és mellette még azért tanultam tovább ebbe a szakmába. Akkor még szüleim segítségével lépésről lépésre egyik kis fólia, másik, és akkor mindig léptünk egyet előre, majd a szomszédos telken, ami a nagymamám telke volt, ott épült két nagyobb fólia is, az a mai napig ott működik a Petőfi utcában egy kis árudánk tavasszal, ahol a nagy részt a saját növényeinket árusítjuk.
És ahol most beszélgetünk, az pedig egy szép nagy kertészet a város szélén.
Igen, ahol pedig most vagyunk, ezt 1998-ban vásároltuk meg itt ezt a területet, és itt is úgy indult, hogy egy fólia, még egy harmadik, aztán egy nagyobb növényház, meg még egy másik, és most eljutottunk oda, hogy közel 4000 négyzetméter fólia alatt tudunk termeszteni. Télen pontosan ebből a szélsőséges időjárásból adódóan, meg hát a költségek, az energiaárak miatt ebből télen 1000 négyzetmétert fűtünk, és ahogy növekszenek a növények, meg jönnek a palánták, úgy terjeszkedünk, és úgy megyünk egyik fóliából a másikba, nyilván azokat is tudjuk valamilyen szinten fűteni, de hát így is mondanom sem kell, hogy ezért horror költség a fűtés a munkabér mellett természetesen.
Változatos és gyönyörű díszcsalánok mellett beszélgetünk. Mire a legbüszkébb? Melyik növény az, amiben ön igazán jó?
Nagyon szépek a begóniák közül, a víg és a dragon begóniák. Ezek az elmúlt jó néhány évben már nagyon kezdik a vásárlók, illetve a cégek is megszeretni, hiszen nagyon jól bírja a napot, négyzetméterenként kevesebbet kell ezekből kiültetni, és egész nyáron virágzik, mutatós, egészen ősszel az első fagyokig kint lehet hagyni a közterületen.
Mondhatni, hogy rendet vágott az Európai Unió a génmódosított és génszerkesztett termények körében. Az új szabályozást június 17-én szavazta meg az Európai Parlament, és a napokban jelent meg az EU hivatalos közlönyében, ahol akár magyarul is elolvashatja az, akit érdekel. Hogy milyen hatással lesz ez a szabályozás a növénytermesztésre, és mi a különbség a génmódosítás és a génszerkesztés között, arról Györgyei Jánost, a Szegedi Biológiai Központ főmunkatársát, növénybiológust kérdezte Nagy Margit.
A közvélemény számára az lenne a legegyszerűbb hasonlat, hogy a hagyományos génmódosítás az új génbevitelt jelent sörétes puskával, míg a génszerkesztés az adott gén DNS bázis sorrendjének tervezett mértékű megváltoztatását jelenti, és kvázi mesterlövész puska.
És nincs idegen génbevitel?
Nem, nincs. nem kell. Az egyik kedvenc példám, spanyol kutatócsoportok dolgoznak azon, hogy a mostani modern búzafajtákból gluténmentes változatot állítsanak elő, és génszerkesztés segítségével a spanyol fejlesztők meg tudták azt oldani, hogy egy lépésben, egy menetben 35 génjét kapcsolták ki a búzának, és ennek következtében glutén érzékenységet okozó gluténből ebben a búzafajtában gyakorlatilag semmennyi se lesz.
Az Európai Unió már régóta ízlelgeti, hogy a génszerkesztést engedélyezi és legálissá teszi. Most elérkezett egy pillanat.
Maga a génszerkesztés, mint kutatási eszköz eddig is legális volt. Igazából nem a génszerkesztést tette legálissá most az Európai Unió, hanem a génszerkesztéssel létrehozott termesztésre szánt növények bizonyos körét kivette a GMO sapka alól. Az Európai Unió semmilyen módon nem enyhített a GMO szabályozáson. Az eddig megvolt GMO szabályaink most is ugyanúgy érvényesek az Európai Unióban. A génszerkesztett növények körét szabályozta a meglévő szabályozás mellé az Európai Unió, és vágott rendet a káoszban azzal, hogy megmondta, hogy a génszerkesztett növényeknek mely körét, az úgynevezett NGT2-eseket, azokat odasorolja a GMO közé, az NGT1-eseket, amik meg a természetes mutánsokkal megegyeztethető genetikai változások, tehát tervezett, irányított mutánsok, azokat pedig kizárta a GMO köréből, és csak nyilvántartást vezet majd róluk, és be kell őket jelenteni, jellemezni kell őket, de nem jelöléskötelesek, nem engedélyezés kötelesek, csak bejelentés kötelesek lesznek. Tehát abban a szürke zónában, ami a GMO és a nem GMO között kialakult az elmúlt 25 évben, mióta az Európai Unió a szabályozását megcsinálta, ott most nagyjából rendet vágott az Európai Unió, és ennek köszönhetően a közeljövőben várhatók különböző betegség ellenálló növények, amikben olyan betegség ellenállósági génvariánsokat hoznak létre a termesztett fajtában, amit a vadrokomból már ismerünk, csak keresztezéssel nehéz, vagy akár lehetetlen is lenne belátható időn belül átvinni.
Ezek gabonák?
Ezek között van gabona, van burgonya, gabonából csinálják a lisztharmat ellenálló búzát, burgonyából csinálnak burgonyavésznek ellenálló burgonyát, és egy-két éven belül várható a piacra kerülésük. Ezen kívül megváltoztatott tulajdonságú növényeket várhatunk még, mondjuk a növény termelt valami kevéssé előnyös tápanyag összetevőt, vagy anyagot mondjuk az olajos növényben, elrukasavat vagy egyebeket, akkor azt az irányított mutációval kiiktatjuk az olajnövényből, és onnantól kezdve abból nem fog termelni, amit eddig nemesítéssel próbáltak csökkenteni, hogy kevesebbet termeljen, abból mondjuk ez a növény egyáltalán nem fog termelni. Ilyeneket várhatunk a közeljövőben. Manapság ott tartunk, hogy évente 1000 számra jelennek meg a közlemények arról, hogy egy-egy gén kikapcsolása milyen megváltozott tulajdonságot eredményez a növényben. És itt ennek az a nagyon nagy előnye, hogy ezeket a mutációkat, ezeket természetes mutációkkal megegyezőként tudjuk létrehozni, csak éppen célzottan, irányítottan és sokkal gyorsabban és könnyebben, mint hogyha hagyományos mutációs nemesítéssel próbálnánk ezeket elérni.
Kedves hallgatóink, 5:45 múlt 3 perccel. Javában zajlik az aratás országszerte, az idei adatok messze elmaradnak a jó terméstől, de lokálisan vannak jó eredmények is. A másik aggasztó tényező a gazdák számára a jelenlegi piaci ár. A Békésvár megyei helyzetről Horváth Szabolcs érdeklődött.
Gőzerővel zajlik az őszi vetésűek betakarítása itt nálunk Békésvár megyében. Az árpák most már a magtárakban vannak, és a búzának a betakarítása is elkezdődött. Egyébként hozzávetőleg olyan 160 ezer hektár, amiről most a hozzáértő gazdák takarítják be a terményt. Úgy tűnik, hogy az árpa az hozza a kívánalmakat, viszont a búzával nem ez a helyzet. Bozó Józseffel beszélgetek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békésvár megyei igazgatóságának alelnökével.
megyével.
Tehát az árpa olyan 95-96% körül van a megyébe, ennek olyan 40-50 mázsa, 30 mázsa körüli átlagok jöttek be, és elég jó hektoliter súlyjal, ami mindig probléma volt régebben az árpánál, tehát ez 65-63 fölött az a szabvány, és ezek elég jók. Nem tudjuk miért, az árpánál úgy néz ki, hogy ez a zaszály meg ez a tavaszi fagy nem csinált problémát, vagy legalábbis nem akkorát, nincs sajnos a búzánál, egy olyan 20% körül tartunk a Békés megyébe a búza aratásánál, hát itt is nagyon szélsőségek vannak. Ritkábban lehet találni településen belül egy-két nagyobb parcellát, ahol 60 mázsa fölötti, de a zöme a sajnos ilyen 2-2,5 tonna per hektár, és a minőségével nincs probléma, csak az, hogy amikor megnézzük a kalászt, és kétharmadába értékelhetetlen, semmi nincs, majd az alsó részben van egy harmadba nagyon szép búza. És ez úgy néz ki, hogy ez a március hideg fagy, meg utána a csapadék szűke, ez okozhatta ezt, hogy amikor bújt ki a kalász a levél közül, és talán akkor kaphatta ezt a fagyot, és utána egy 3 hétig nem volt szinte semmi csapadék, és akkor ott megszorult, beszorult. Mondjuk egy településnek az északi része, ott 60-70 mázsa termet, a déli részen meg 15-20 mázsa. Hektáronként nem tudjuk. Bejelentették nagyon sokan, majd 100 000 hektár van Békés megyébe bejelentve a szájkára, ezt a hivatal jelezte, és dolgoznak is rajta. Itt a 15 napot a bejelentéstől mindenkinek ki kell várni, utána vághatja, ha jött a határozat, ha nem, és akkor talán majd az aszálykárba valami enyhítést fogunk kapni.
Jelenleg mit mutatnak az árak, hogyha már megvan ez az árpa, be van takarítva, és ott van a magtárban?
Most sokan spóroltak műtrágyával, növényvédőszerrel, és mondhatni, talán szerencséjük is volt. Kijött a 40-50 mázsa körüli jó minőségű termény, ez megtermett, és hát sajnos most ilyen 5300-5400 forint mázsája.
Mi lenne a jó ár?
A jó ár 8-10 000 forint. Ez 2022-ben én kötöttem búzát januárba 8-10 000 forintos áron. 2022. Most a búzára 6000 forintot ajánlanak, az árpára meg 5200-5300 forintot. Ez abszolút bukta. Tehát még az 50 mázsával is ez az ár, ez 250-300 000 forint bevétel. El, és akárhogy is a mezei leltárba el lett vetve, vagy saját magot visszavetette, az egy kicsit olcsóbb, de az mondjuk egy ilyen 10-15 000 forint hektáronként, amivel olcsóbb, növényvédelmet kihagyta, műtrágyát kihagyta, de akkor is ez a 300 000 forint egy hektárról bevétel, ez nagyon rossz.
Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt, így sok gazda vásárolni kénytelen. A szállítás azonban jelentősen megnöveli a költségeket és sok a visszaélés is. Varga Tünde, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zalavár megyei szervezetének elnökét, Sabján Krisztiánt kérdezte.
Mennyire könnyű, mennyire nehéz értékesíteni most a réti szénát?
Az állattartóknak olyan szempontból szerencsés helyzetük van, hogy a réti széna mellett nagyon sokan lucernát is vetettek, és az első betakarítású lucerna az nagyon jó minőségben és nagy mennyiségben betakarításra tudott kerülni. A szénával viszont komoly gondok vannak. A csapadék azért nálunk itt Zala megyében is lényegesen kevesebb, mint szokott lenni, és ez úgy néz ki, hogy az elmúlt évek kisebb-nagyobb szárazságai, légköri aszályai azt hozták, hogy 60-70% a szénának, ami a tavalyi évhez képest történő számítások, amit mutatnak. Én úgy gondolom, hogy itt Zalában még elegendő lesz a gazdálkodók számára. Többszöri megkeresések jönnek ugye keleti országrészből, a gazdálkodóktól, állattartóktól. Én úgy gondolom, hogy tudnak értékesíteni négy Zalából is a keleti ország rész irányába, de inkább ennek talán annak tudható be, hogy csökkent az állatlétszám, és a csökkent állatlétszám miatt tud ez létrejönni, mert ennyivel kevesebb szénával ugye
kell gazdálkodniuk az itteni gazdálkodóknak is.
Milyen ára van most ennek a szénának? Drágább, mint tavaly? Éppen emiatt?
Drágább, mint tavaly, nem olyan, mint a keleti ország részben, hiszen ott 20 ezer forint fölött is már beszélnek, sőt, még annál többről is. Zalában azért ez a 10-15 ezer sokkal jobb minőségű ér esetleg, vagy egy ökorétről betakarított 17 ezer, általában ez a 10 és 15 ezer forint közötti. Általában ez a 150-es körbála, amiből a legtöbb készül. Ez két sorban kamionnal még szállítható. A szállításról beszélünk, hogy ez az, ami egy óriási plusz teher, amire rárakódik a takarmányra, amitől egyébként is drágább lesz, mire a keleti ország részbe kerül, de halljuk, hogy ott azért már egy komolyabb, nem gazdálkodói réteg, egy gazdasági visszaélésekre is okot adó kör, aki ezzel már sáfárkodik, pont emiatt, mert olyan kevés van belőle.
De ez hogy lehet, hogy valaki felvásárolja a gazdáktól, és még egyszer annyiért eladja?
Üzletet csinál a más ember kárából, hiszen megvásárolja itt, és egy komolyabb haszonnal tovább értékesíti, mert tényleg a szállítás lett a szűk keresztmetszet, és azért a gazdálkodóknak nagy része nem rendelkezik olyan szállítójárművel, amivel több száz kilométert lehetne, illetve akár az autópályára rá lehetne menni.
Mondja, hogy mennyivel csökkent, ha ez a tendencia folytatódik, mert most elég csak az elmúlt hetek hőhullámára gondolni, vagy a klímaváltozás következményeire, amire utalt is, akkor milyen jövő festhető fel a gazdálkodóknak, állattartóknak? Tehát, hogy akkor külföldről lehet ezt majd beszerezni, vagy pedig még kevesebb állattartó lesz?
Nem gondolnám, hogy be lehet szerezni, egyrészt máshol is probléma van vele, illetve az előbb említett szállítási költség, ami nem hogy kevesebb, hanem nagy valószínűség szerint még több lesz, hiszen külföldre való szállítások is gabona szempontjából csökkentek, pont azért, mert az Olaszország, illetve Szlovéniából a visszaáru az szinte teljesen, hát nem azt mondom, hogy megszűnt, de lényegesen kevesebb van belőle, ezáltal kevesebb szállítójármű megy ki, vagy hogyha kimegy, akkor lényegesen drágább. Tehát maga a szállítás, ami egyébként döntően befolyásolni fogja az időjárási viszontagságok mellett.
De akkor elképzelhető, hogy még tovább csökken az állattartók száma mondjuk emiatt is?
Emiatt is, tehát ennek több összetevője van. Maga a húsár is most megint csökkent, a szarvasmarha volt az ugye pillanatnyilag, ami egy nagyon jó áron tudott menni hónapokon keresztül, ez megint csökkent, és a többi állat szempontjából is azt látjuk, hogy egy drasztikus csökkenés van, ez így rendkívüli módon megnehezíti az állattartóknak a helyzetét.
Ön is ugye állattartással is foglalkozik, saját maga teremti elő a réti szénát?
Igen, hát ugye nálunk extenzív állattartásban mi őshonos állatokkal foglalkozunk, szürke marha, biva, illetve rackajuhokkal, a legeltetésből van az egyik része, illetve hát a legelőkből mi is, amit tudunk, azt betakarítjuk.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek, legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
Reklámot hallottak.